Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en. A kedv van, nem csütörtök, de egy picit mégiscsak turizmus, vagy nagyon, hiszen dr. Mihalko Gábor van itt a stúdióban, aki turizmuskutató, Pannon Egyetem egyetemi tanár, Hunren CFK kutatója, vagyis tegeződhetünk, azt mondtad, mert nagyon régóta ismerjük egymást, köszönöm szépen. Volt néhány hete egy közös utazásunk, és akkor kérdeztelek arról, hogy mit gondolsz a nyári szezonról, sport és turizmus, foci EB, olimpia és turizmus viszonylatában, kapcsolatában. Megnéztem a dátumokat pontosan. Foci EB júni 14, júli 14, olimpia júli 26, augusztus 14. Nagyjából ki is x-eltük ezt a nyarat, valóta közte két laza hét, amikor éppen nincs talán semmi, vagy hát nincs ekkora sportesemény.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Igen, egy különleges nyár elé nézünk, mert aki szeret utazni, az elindulhat, útnak indulhat a sportrendezvényekre. Aki pedig ezt televízióban szeretné a hűvös légkondicionált lakásba követni, az pedig otthon megteheti. Tehát mind a két műfaj kedvelőinek fog ez a nyár kedvezni. De ha nézzük a klímát, akkor ugye meglepően tapasztalhatjuk, hogy feljött ugye a mediterrán éghajlati zóna, amit már nagyon régóta mondanak, hogy erre számítanunk kell. Tehát, hogy még ez is egy nagyon fontos tényezője lesz az idei nyárinak, hogy milyen lesz a klíma, igen, milyen lesz a hőmérséklet, mert ugye ezek a stadionok azért nem feltétlenül légkondicionáltak, bár nyilván sokkal korszerűek, azért egy sportesemény előtt kint kell lenni órákkal, ott lenni, inni, hűteni magunkat, tehát Hogy nem csak azok a tényezőket kell
esetleg
majd...
Esetleg sörrel, Németország.
Sörrel, igen.
A helyi turisztika szakemberek azt mondták, a német borok nagyon jók, azt fogják nyomni ott a vendégek.
El tudom képzelni. Igen, tehát ugye láttunk már foci világbajnokságot alkoholmentes sörrel, tehát ezt is túl lehetett élni. Tehát csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ez a klímaváltozás azért ezen a nyáron, sőt ugye most már ezen a tavaszon is itt érezteti a hatását. Szóval indulunk akkor a nyárba, 2024-es év az egy olyan szezon lesz, nem csak a nyári szezon, hanem az egész évet tekintve, ami nagy várakozással néz a szakma. 2019 ugye nagyon régóta mondjuk, hogy ez volt a rekordév, aztán jött a pandémia, turbulens időszakok, mindenféle háborús energia, válság, infláció, és akkor azt mondják a szakértők, hogy idén el fogjuk érni a 2019-es adatot, sőt, még túl is fogjuk szárnyalni, mondja a turizmusnak a világszervezete akár 2%-kal. Ez elég nagy szám, és ebben a nyári sportesemények azok, ha nem is annyira komoly, de azért mégis élénkítő hatással lesznek.
Biztonsági kérdések is eszembe jutnak most, hogy a klímát abszolút mondtad, hogy milyen a biztonsági klíma. Ugye Párizsban már hallani, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, nyilván előbb-utóbb ez Németországból is jönnek majd ilyenek. Nyilván ez is fontos lesz, hogy mi történik addig, mert a mozgást majd meghatározza az emberek 10 000-ének, a 100 000-ének a mozgását, ez nyilván meg fogja határozni.
A biztonság, sokszor beszélgettük itt ebben az adásban, hogy az egy kulcskérdés. Kulcskérdés lesz idén nyáron is. Szerencsére Franciaország, Párizs ugye tudja, hogy mit kell tenni. Sajnos már átéltek 2015-ben egy hasonló eseményt, amely most Moszkvában volt, a Bataclan színházba, ahol onnan indult ugye a terrortámadás, de tudták kezelni, és 2016-ban simán lehoztak egy labdarúgó Európa-bajnokságot. Gond nélkül. Most is erre lehet számítani, tehát szigorú biztonsági intézkedések, de jól szervezetten, nem feltétlenül franciásan, és én azt gondolom, hogy időben elkezdődik ugye ennek a kiszűrése, akkor komoly probléma nem lehet, de hát a terrornak ugye az a sajátossága, hogy váratlan, arctalan agresszió.
És milyen érdekes, hát a németeknek is van ebben már rutin.
Igen. Ott jóval hamarabb elkezdődött ez a felkészülés. Látjuk a vasúttársaságoknál is, hogy elő van írva, hogy helyjegyet kell venni, nem lehet csak akárhogy felszállni a vonatokra. Tehát nagyon szigorú ellenőrzések lesznek. Ők már korábban is ezt bevezették, a határellenőrzéseket, tehát lehet arra számítani. Tehát a legkisebb olyan információ, amely amely bármilyen terrorfenyegetettséget prognosztizál, akkor nagyon ott, tehát mind Németországban, mind Franciaországban lehet erre számítani.
Mi a legizgalmasabb, a legérdekesebb? Van-e kérdés ezzel a két eseménnyel kapcsolatban, illetve a turisták mozgásával kapcsolatban?
Mindig egy nagy izgalom, ugye, hogy ez az ökoszisztéma hogyan fog működni, az, hogy hogyan reagál a lakosság, ugye annak idén a londoni olimpiára emlékszem, hogy a többség kiköltözött, tehát tudták, hogy ez egy elviselhetetlen dolog lesz, tehát ott akarnak lenni, szórakozni akarnak, hát mind a két térség, ugye németek a sörrel, és ahogy mondtad, ugye a borral, a franciák szintén elég vegyes kínálata rendelkeznek más-más vérmérséklettel. Tehát a nagy kérdés, ugye, hogy majd a helyi lakosság ezt hogyan fogja elviselni. A turizmus pedig felkészült, tehát felkészültem várja az eseményeket, nézegettem tegnap este készülve erre az interjúra az árakat. Hát azok azért úgy elindultak rendesen felfelé. Tehát Párizsban az olimpiai időszakában ugye 100 000 alatt nem nagyon van repülőjegy, de természetesen érthető, és 200 000 alatt pedig nem nagyon van normális szállás, tehát ez nyilván föl fogja vinni az árakat, és hát készül mindenki, nem mintha ha akár németeknek, akár franciáknak gondot okozna a turizmus, ugye Franciaország továbbra is vezető nagyhatalom, turisztikai nagyhatalom, de hát a németek is nem csak a belföldi turizmus, hanem a nemzetközi turizmusban is igen jók, tehát biztos vagyok benne, hogy azok, akinek ez a dolga, tehát elsősorban a szálláshelyek, a vendéglátó egységek, amit lehet, megtesznek, nyilván nem lesz semmi probléma.
És nem szerénykednek az árakkal sem.
Az árak azon, hát ez természetes, hát ez persze, a piac kassa, így.
Én világos, hát
így működik.
Dinamikusan kell
árazni. Ez így működik, amit a világ, a dinamikus árazás ebben az esetben biztos, hogy érvényesülni fog, tehát lehet még azt, tehát az olimpiára biztosan lehet még egy jegyeket kapni, én azt gondolom, hogy a focira már nem nagyon lehet. Mi most az utolsó Bayern München meccsre próbálunk jegyet szerezni, május elején lesz, és mondta a müncheni barátom, hogy széttárta a kezét, hogy ezek a jegyek 70 000 egy bérlet már szeptemberre elfogy, tehát azt gondolom, hogy a foci rajongók azok, akik eddig nem szereztek maguknak jegyet, azok
majd mennek a stadion mellé, ezt a Német Turisztikai Hivatal képviselővel csináltam egy ilyen podcastot, vagy egy ilyen videós beszélgetést is, még a turizmus utazás kiállításon, és hát 10 000-vel mennek ki a stadionok mellé, csak az, hogy ott lehessenek a zónában. A másik, ez egy érdekes felett, és nem akarok dolgokkal elterelni erről, hogy milyen érdekes, nézegettem most a lélekszámokat, én is készültem, ezek Köln, Lipcse, Dortmund, 500-600 000-es városok, és az egyszer csak odaérkezik 50-80 000 foci rajongó, a reptér nyitva van-e, van elég sör, van elég rántott hús, sok-sok kérdés.
Sok kérdés, igen, tehát 10 stadion van, amely várja, tehát 10 város stadionja. Ezeknek a befogadó képessége ugye korlátozott, a legnagyobb az a Berlin olimpiai stadion, oda 74 000 ember fér be, hát a többiek azok mennek ki, ugye a nappali fény be is korszerű vetítést biztosító ledek elé, és hát majd a sörsátrak természetesen ott lesznek. A lipcsei Red Bull stadion az a legkisebb egyébként, az 43 000 férőhelyes, tehát ugye, hogyha majd mi is itt kandidálunk mindenfélére, akár a 36-os olimpiára, akár ennél, hát egy komolyabb esemény nincsen, ugye talán tényleg a foci Európa és világbajnokság vetekszik egyedül az olimpiára, akkor ezeknek a sportlétesítményeknek ugye rendbe kell lenni, de azért ahogy én az elmúlt éveket nézem, és én is sportszerető, ha nem is sportrajongó, de sportszerető ember vagyok, azt lehet látni, hogy szépen csendbe azért rakjuk mi is ezeket össze, még hogyha nem is ekkora befogadó képességgel. Hogyan fog ez működni? Nyilván a fegyelmezettebb németek nem nagyon fognak ebből engedni, tehát hogyha ott náluk az a szabály, hogy a repülőtérnek
este
22 órakor be kell zárnia, mert az adott tartománynak nem engedik a szabályai, hogy ott mozgás legyen, akkor be fog zárni, de hát erre is nyilván, tehát ez nem amatőrök, fel kell készülni, hogy mert nagyon sok utazó, turista, sporteseményeken kívül is ugye arra játszik, hogy a repülőtereken azért egy éjszakát el lehet tölteni, reggeli géppel akarnak elutazni, késő este érkeznek, de ha kiteszik a szűrüket, akkor az ott valóban 40-50 ezer ember esetében, és hát annyi egy meccsre ugye simán érkezik, tehát arra azért számítani kell. Hát ezt majd ott akkor fogják nyilván kezelni.
Nem ennek a beszélgetésnek, tehát most, hogyha hallgatlak téged, azon is gondolkozom, hogy azért milyen érdekes a foci. Eddig régen úgy volt, hogy ez egy férfias, már néző szempontból férfias, aztán most már tudom a szakemberektől, hogy nem így van benne, meg látom a jobb helyeken, a közvetítésekben, hogy ott vannak családok is, hölgyek is, már ahol ez meg lehet tenni. De azért érdekes ez, hogy ott hogy szerveznek rá országok, városok, régiók azokra, akik nem kíváncsiak a futballra, de jönnek a férjel, vagy az udvarlóval, vagy a gyerek. Tehát, hogy milyen hagymahíjakat lehet még rászervezni egy ilyen sportesemény, de szinte minden sporteseményre igaz.
Minden sporteseményre igaz. Most ugye probléma is volt az, hogy nem engednek külön úgy be gyerekeket, hogy jegy nélkül. Ez komoly gondot is okozott, úgymond kiverte a biztosítékot, de hát azt mondták a szervezők, hogy hát azért 4 év alatti gyereket ne vigyenek ki, de valóban akár emlékszem a tavalyi ugye atlétikai VB-re, és amikor közeli képeket adtak, akkor a családok, ott voltak gyerekek, vagy hölgyek, vagy hölgy csapatok. Tehát ez ma már természetes, tehát ebben a posztmodern világban, amiben élünk, ugye nagyon színesedik a nézőközönség is, és ez már nem csak egy ilyen pasis esemény, hogy kimegyünk, de azért azt gondolom a hétköznapi meccsek azért többségében férfi többletben vannak.
Férfi dominanciát.
Férfi dominánsak, de azért egy olimpia, egy foci EB, vagy majd 2 év múlva ugye a világbajnokság, tehát az egy olyan, mondjuk azt, hogy attrakció, ha már turizmust felharangoztad, vagy beharangoztad, amelyre azért mások is kíváncsiak. Hát ugye maguk ezek a sportlétesítmények is, tehát ezek is önálló turisztika attrakcióként működnek, és multifunkcionálisak is. Tehát meg lehet azt is oldani, hogy kimegy a család, és hogy bármi probléma van, akkor akkor ott a gyerekkel lehet, hogy még egy animátor is vigyáz.
Az nem tudom, hogy az végigfutott-e a fejeden, vagy ezen gondolkoztatok-e, vagy akár ezt kutatjátok-e valamilyen módon, hogy itt van egy nyár, egy melegedő nyár itt Európában, ez ténykérdés, hát most látjuk a hőmérsékleteket, már július veri az április, hogy maradnak-e az emberek otthon, és most globálisan mondjuk Európában, és azt mondják, hogy itt van ez a nyár, ez le van fedve 2 ilyen klassz sporteseménnyel, akkor most tényleg veszünk egy nagy tévét, a légkondit kicseréljük, terelkük a hűtőt, aztán a hat szaladjon, és az egész család szórakozik. Tehát az egész globális európai turizmust ez vajon mondjuk bármilyen szempontból befolyásolja, plusz-minusz értem én, mert van, aki utazik, van, aki meg otthon marad. Nehéz ezt megmondani. Nyilván.
Nehéz megmondani, de azért azt gondolom szakértőként, hogy nem befolyásolja. Tehát még hogyha ezt, most ez a rádióműsor nyilván arról szól, ugye, hogy itt 2 óriási esemény van, ez ha nem is periférikus a világ turizmusában, vagy Európa turizmusában, mert azért ez csúcsosodást fog Európában mindenképpen majd jelenteni, tehát a két ország tekintetében biztosan, de azért a hagyományos szabadidős tevékenységek, hagyományos utazási szokások, ami azt jelenti, hogy jön a nyár, ugye már itt is van, és a iskolai szünet, tehát ez ami a klasszikus, ugye itt az északi féltekén, tehát meleg lesz, és vízpartra kell menni, tehát biztos vagyok benne, és a szakértők is ezt állítják, hogy az a fajta elmaradt kereslet, amit azért már 23-ban, 22-ben, 23-ban már elkezdtek bepótolni, de most már ugye azért teljes mértékben el is felejtettük, azt se tudjuk már mi az, hogy Covid, hála jó Istennek. Tehát, hogy ez ez nem fogja befolyásolni most már az utazókat egyáltalán, tehát a tradicionális desztinációk, a vízparti desztinációk, a Balaton, hát láttuk már tavaly is, hogy mit jelentett. Elképzelhető, hogy a közeli helyek, a közeli biztonságosnak gondolt helyek, azok fel fognak értékelődni, lehet egy ilyen trend, lehet egy ilyen tendencia.
De hogy... izgalmas, az, bocsánat, aztán folytos, a visegrádi négyek, hogy elkezdtek egymáshoz még jobban járni.
Igen.
Rekordot döntöttek a szlovákok, szlovákoknál csehek,
az egy viszonylag jó, tehát ugye van szakpolitika, meg van a nagypolitika, Covid alatt a nagypolitikának is ebbe bele kellett szólnia, tehát hogy ezeket a folyosokat ki kellett nyitni, tehát azokkal, akikkel mi úgy gondoltuk, hogy megbízhatóak a egészségügyi szempontból, kinyíltak ezek a folyosok, és mentek. Egyébként ugye itt a visegrádi országokat hoztad, ez egy tradicionálisan mindig egy jól működő rendszer volt, mentünk a lengyelekhez, lengyelek ugye nagyon szeretnek hozzánk jönni a vízpartra, szeretjük mi is a Cheshire, Csevárak, Prága, de ugyanúgy Szlovákia, ami ugye nyilván felvidék révén ugye egy erős kötődést jelent. Tehát, hogy ez itt jól működik, és akkor ebben még ugye bele szokták így kanyarítani kicsit Romániát, Erdélyt. Tehát, hogy ez működik, ezek autóval jól elérhető desztinációk, de nem ez határozza meg Európa a turizmusát. Európa turizmusát továbbra is a nagyvárosoknak a látogatottsága jellemzi. Látjuk, hogy mindenki már kitalál mindent. Barcelona ugye emelte az idegenforgalmadót, Olaszországban már évek óta emelik, Velencében nem fognak most már beengedni.
Csak
belépő díjjal, egynaposokat meg különösen. Tehát, hogy készülnek az önkormányzatok, készülnek a városok arra, hogy újra közelítjük ezt a túlturizmust. Igen, amit már megbeszéltük, ugye, hogy jó, hívjuk túlturizmusnak, nem kívánatos mértékű turizmus, overturizm, tehát hogy ez azt gondolom, hogy Budapestet is el fogja érni, de itt egyelőre még ilyen típusú intézkedéseket nem látunk, tehát összefoglalva a nyár, a két nagy sportesemény, amelynek nyilván lesznek azok, akik alig várják, hogy a hűtőbe bekészített sört, és azt is el kell mondani, hogy most már a TV közvetítések is megváltoztak. Tehát ugye most már nem csak az van, hogy a fő csatornán lehet nézni, hanem mindenféle streameken is.
Meg nincs időeltoldás, ez is nagyon
igen,
fontos.
Nagyon
egy óriás, ez nem Japán nagy díjforma, hogy hajnali kettőkor, négykor kell
fölkelni. A sportolók azt is megoldják, legfeljebb másnap egy kicsit álmosan mennek dolgozni, de itt most arról van szó, hogy...
Igen, a középéteknek, aki nem rajongó, viszont és nem is streamel, meg nem tudom, mit csinál, hanem azt mondja, hogy délután négykor meg akarok nézni egy meccset, meg nyolckor egy másikat.
Ez biztos, még egyszer mondom, hogy ez tízezreket, esetleg százezreket
érinthet,
de itt ugye világviszonylatban már milliárd fölötti utazókról beszélünk, tehát nem lesz az a, tehát a kényelmesen utazók, tehát akik otthon maradnak, és a légkondicionálót meg a hűtőszekrényt használják, ez nem lesz befolyásoló, de nyilván ez is a piacnak egy pici szegmense.
Téged, mint kutatót, vagy a tanszéken a hallgatókat, tudom, hogy mindig mozgatod őket mindenfelé. Mi a legizgalmasabb, a legérdekesebb, mondjuk ebből a nyárból, ebből a nagyon meleg sporteseményekkel, jól megrakott nyárból?
Hát most különösen nem készülünk semmilyen kutatásra, ugye nekem a hagyományos két nagy kutatási projektem megy, ugye az a turizmusbiztonság, elképzelhető, hogy a nagy decemberi konferenciánkra már lesznek eredmények és adatok a tekintetben, hogy hogyan alakul most, amit futtatunk projekt, ennek most már az eredménye is jönnek, éppen ez a környezet biztonság és a turizmus, tehát hogy hogyan hatnak a különböző környezeti változások a turizmusra, és ez hogyan hat vissza a környezetre, tehát ez egy ilyen nagy körforgás, mondjuk azt, hogy egy nagy ökoszisztéma, tehát ez egy nagyon érdekes és izgalmas dolog, ugye az első nyári, újkori nyári olimpia Athénban 896-ban az áprilisban volt, tehát ők valószínűleg tudták, hogy a nyáron nem kell menni, tehát ez egy érdekes, és hát amiről szoktunk itt beszélni, az a jó hely, az tovább továbbra is fut. Most tulajdonképpen feldobtad nekem a labdát, mert ugye a kutatások azok mindig úgy mennek, hogy előre meg vannak tervezve, hogy mit szeretnénk csinálni, mivel foglalkozunk, és lehet, hogy elkezdünk valami adatbázis majd összetenni, hogy hogyan néz ki a sport és a különböző jó helyek, vagy hogyan értelmezik a jó helyet a sportturisták, a sportrajongók. Hát ez egy külön szegmense egyébként a turizmusnak, tehát azok, akik ugye játékosként mennek ki, akik szurkolóként mennek ki, sportvezetőként, bíróként, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Magam nem vagyok a sportturizmusnak a kutatója, de mindig a félszememet azért én is a sporton tartom, ezt szeretem. Tehát, hogy ez sok szempontból az életünknek a részévé vált. Tehát, csak visszagondolunk, ugye, hogy itt azért évezredeken keresztül azért nem kellett különösebben mozognunk, mert kim volt a társadalom a többsége, ugye a földeken, és bejöttünk a 19. századba.
Nem szabadidős mozgás volt.
És akkor 19. században meg kellett oldani azt, hogy hogyan fogjuk itt a városba lakó százezreket, vagy nagyvárosokat nézve már milliókat valamiképpen megmozgatni, és hát innen is indult ez egész valamikor a 19. század vége, 20. század elején, amikor ezek a sportegyesületek indultak, sportlétesítményeket hoztak létre, és akkor az a fajta hogy mondjam, neked nemzeti érzések is, amelyek korábban esetleg ilyen háborúkba testesedtek ki, azok utána átterelődtek.
Másfajta ügyesen, diadal.
Igen, a viadal átterelődött a sportra. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos össztársadalmi kérdés is.
Hát lehet ez egy jó végszó, csak egy jó, szerintem jó gondolat, hát ha egyszer majd tél előtt erről beszélgethetünk, hogy a téli-nyári turizmus az hogy alakul át, mert hogy ennek a télnek azért az volt a hozadéka itt Európában, hogy 1000 méter meg 1500 méter alatt már nem nagyon lehetett síelni, tehát országoknak kell átcsoportosítani a bevételeit és a beruházásait, mert látható az, hogy az alacsonyan fekvő sípek nem nagyon működtek, néha még a magasan fekvők sem, tehát a 4 évszakosság, hogy akkor a felvonókat hogyan használ, ez is egy érdekes dolog, a télre berendezkedő országok hogyan csoportosítanak át.
Én nagyon szívesen visszatérek, tehát egy mondjuk Ausztria kapcsán, ami a leg egyértelmű, hogy ezt hogyan oldják.
És Szlovákia oda tartozik még ebben.
Meg. Igen, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, tehát ez
hogy komoly probléma. Nem,
igen, tehát jelentkezett ez a probléma, ezt láttuk, de azért ugye, és ez meg megint egy fenntarthatósági kérdés, ugye, hogy a hóágyukkal azért sok mindent meg lehetett oldani. Én amennyire látom az osztrák változásokat, fel vannak rá készülve. Tehát tudják, hogy sokkal hosszabb lesz ez a tavaszi-nyári időszak. A lifteket is, felvonókat is úgy alakítják át, és sokkal rövidebb lesz a télen. Sajnos ez van ennek miatt.
De a hűték nyitva van a télen.
Igen, részesei vagyunk, meg okozó is.
Hát akkor jó szurkolást mindenkinek. Jó? Akár otthon maradnak, akár utaznak. Nagyon szépen köszönöm dr. Mihalko Gábor, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, turizmuskutató, Huren, CFK kutatója volt itt a stúdióban, akkor visszavárlak, és nagyon szépen köszönöm.
Örömmel jövök, köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.